Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyeinket, kedves testvérek! És Isten tiszteletünket a 128. Zsoltár éneklésével kezdjük. A 128. Zsoltár mindhárom versét énekeljük, amely a mi bizonyosságunk és bizonyságtételünk. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Istent féli, ő utaiban járva, ösvényét kedveli, mert magadat táplálod, kezed munkájával, Isten megáldja dolgot. Házadban feleséget, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Szép ajándék, mint az Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret, és végre te meglátod, fiadnak fiai. Csodálod nagy szép békességét.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdéseit és feleleteit a Heidelbergi KT 41. úrnapjából. Fölolvassa ezt közöttünk Víg Tamás pótpresbiter testvérünk, kérdések és feleletek a 7. parancsolathoz kapcsolódnak, amely így hangzik, ne paráználkodjál.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utánunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilte meg Istene parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelni.
Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te vagy az, aki fölfeded előttünk tisztátalanságunkat, és azt, hogy mennyire nyomorult emberek vagyunk. És mindezt úgy teszed, hogy megmutatod nekünk a te szentségedet. a te tisztaságodat és tiszta indulataidat, szeretetedet, amelyel hozzánk fordulsz. És amikor rád csodálkozunk, akkor a mi életünk és személyünk eltörpül és megsemmisül. Dicsőítünk téged azért, mert szent és igaz Isten vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert minden hatóságod ellenére aláhajolsz hozzánk újból és újból. És dicsőítünk téged azért, mert a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban egy új életre, egy tiszta, szent életre hívsz bennünket. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is megkeresel bennünket igéddel ebben az órában. És szólod nekünk a te igaz voltodból mindazt, ami a mi életünket boldoggá teheti. Adjad, Urunk, hogy a te igéd előtt a mi szívünk megnyíljon, győzedelmeskedjél hatalmasan közöttünk, törd le a mi ellenállásunkat, figyelmetlenségünket, és engedd, hogy csodálhassunk téged, aki szeretettel fordulsz most is hozzánk, és a te békességedet hozod el a mi szívünkbe. Hadd dicsőítsünk, imádjunk és magasztaljunk egyedül téged, és hadd legyünk most egyedül a te színed előtt mindabban, ami ezen az Isten tiszteleten történik. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és amint azt látják, a testvérek keresztelésre készülünk, keresztség sákramentumának kiszolgálására. Szeretettel köszöntjük a gyülekezet körében Szabó Árpád testvérünket és feleségét Mariannát, akik Hanna Zóé nevű kislányukat hozták közénk ma. Szabó Zsigmondot, Árpád testvérünk testvérét, és a feleségét, Erzsébet Hajnalkát, akik Bence nevű kisfiúkkal vannak itt ma közöttünk, és szeretettel köszöntjük Gajári Dávid testvérünket feleségével, Boglárkával, akik Zsóka nevű kislányukat hozták el, hogy a keresztség sákramentumába részesüljön. És szeretettel köszöntöm édesapámat is, aki a mai Isten tiszteleten szolgálni fog a továbbiakban közöttünk, Sipos Ete Álmos testvérünket, édesapámat. Kedves testvéreim, ahogyan szoktuk, énekkel készülünk a sákramentum kiszolgálására. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél.
Testvérek, hallgassuk meg fönnállva a keresztség szereztetésének igéit, ahogy az megírva található a Máté írása szerinti evangélium 20. fejezet, 28. fejezetének 20. versében. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak, és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves keresztelő szülők, nagyszülők, rokonság, kedves gyülekezet, amikor az Úr Jézus a keresztséget, mint parancsot adja tovább az ő tanítványainak, azzal a kijelentéssel kezdi, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És nagyon fontos ez az indítás, amikor Jézus bejelenti és kijelenti azt, hogy minden hatalom az övé. Az egész világ mindenségre vonatkozik Jézusnak a szava, minden hatalom az övé. Számunkra, keresztények számára ez mérhetetlen fontos kijelentés. Mert ebben a világban azt szokták mondani, hogy minden hatalom az emberé. Mások azt mondják, minden hatalom a természeté, a természet törvényeié. Vannak, akik azt mondják, hogy minden hatalom az ördögé, mert rengeteg a gonoszság ebben a világban. Ismét mások azt mondják, hogy minden hatalom a pénzé. Akinek sok pénze van, annak nagy a hatalma. És azt látjuk, kedves testvérek, hogy ebben a világban valóban az emberek legnagyobb része félelemben él. Fél ezektől a hatalmaktól. Fél a szülő, amikor elengedi a gyerekét az iskolába. Fél a szülő, amikor viszi a gyermekét az óvodába. És sokszor úgy látjuk, hogy minden oka megvan arra az embereknek, hogy féljenek, és különösképpen is a gyermekeiket féltsék. És sokszor hallom, amit mondják a szülők, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a gyerekünkkel. Félünk, hogy mi lesz az ifjúság sorsa. Talán ennek a fényében hangzik számunkra vigasztaló módon ez, hogy nem ezeké a dolgoké a legnagyobb hatalom. A legnagyobb hatalom Jézus Krisztusé. Mi valljuk hívő keresztjének ezt. Mi valljuk, hogy Jézus Krisztus a legbiztosabb őrző, védő szolgálat. Az ő rendelkezésére áll a legbiztosabb őrző, védő szolgálat. Kedves édesanyák, édesapák, már tudjátok azt, hogy mennyire igaz, amikor azt szokták volna, hogy ha 1000 szeme volna egy szülőnek, akkor se tudna a gyerekére eléggé vigyázni. Mert annyi minden történik velük. Milyen jó azonban mégis tudni, hogy a legbiztosabb őrző-védő szolgálat Jézus Krisztusé. Ezért mindenkit arra biztatunk, hogy tegye a gyermeke életét is Jézus Krisztus kezébe, a legbiztosabb helyre. Tegye minden értékét, minden ember Jézus Krisztus kezébe. És hát egy családnak mi a legnagyobb értéke, hanem a gyermek, hanem ezek a drága kis aranyos gyerekek. Milyen drága értékek. És milyen boldog lehet az az ember, aki Jézus Krisztus kezébe teszi le, és tudja a gyermekét. Az, amit így mondunk, hogy tedd értékedet Jézus Krisztus kezébe, ennek az első lépése a keresztség. A keresztségnek akkor van értelme, ha a szülők azzal a hittel hozzák ide a gyermeküket, hogy mi nagyon szeretnénk a mi kisgyermekünk életét Jézus Krisztus kezébe tenni. Ime itt az alkalom. A keresztség erről szól. Az első lépés, hogy ott legyen ezeken a gyermekeken a keresztség letörölhetetlen jele, ami arról szól, hogy ez a kisgyermek Jézus Krisztus tulajdona. Minden megkeresztelt gyermekre rá van írva, minden megkeresztelt emberre rá van írva a lelkére, Jézus Krisztus tulajdona. A második lépés az imádság. Az imádság. Imádság gyermekeinkért. Édesanyák, édesapák, imádkozzatok a gyermekeitekért. Beszéljetek Jézus Krisztusnak gyermekeitekről. És a harmadik lépés, hogy amikor nőnek ezek a gyerekek, beszéljetek a gyermekeiteknek Jézus Krisztusról és az ő hatalmáról. Hogy a gyermekek is tudjanak hinni, hogy a gyermekek is boldogok lehessenek, mert hisszük és valljuk, hogy már a gyermeket is igazán Jézus Krisztus tudja boldoggá tenni. Nem mi szülők, nem tudjuk mi szülők a gyerekeinket boldoggá tenni. Sok mindent elkövetünk, sok mindent elkövetünk, hogy boldoggá tegyük őket, nem tudjuk. De van valaki, aki boldoggá tudja tenni őket. Hisszük Jézus Krisztus. Higgyétek ti is ezt, és tegyétek ezeknek a drága kisgyermekeknek is az életét Jézus Krisztus kezébe hitáltal, hogy boldogok lehessenek ők is. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek, merre kérlek benneteket, hogy hallható szóval válaszoljatok. Megkérdezem először, akarjátok-e, hogy ezeket a kisgyermekeket a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszentegyházba, Isten szövetségébe befogadjuk? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, kérdezem továbbá, hogy a kisgyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy egyszer majd a konfirmáció alkalmával a gyülekezet színe előtt tegyenek vallást Jézus Krisztusba vetett hitükről? Ha ígéritek, válaszoljátok, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Kedves testvérek, most jártek, tegyünk vallást valamennyien a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, s onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most imádkozzunk, testvérek! Mennyei édesatyánk, hálás szívvel áll meg most ez a három család a te színed előtt, és a gyülekezet is hálát és köszönetet mond te neked ezekért a drága kicsin gyermekekért, az életükért, az érkezésükért. Hálás szívvel köszönjük te neked ezeket a drága kincseket. Megköszönjük te neked, hogy megtartottad a szülés idején az édesanyákat, megőrizted őket, és újra együtt lehetnek ezek a családok. Kérünk téged, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztus drága vérének jelével, a keresztség szent vizével jegyezd el magadnak örökre ezeket a kisgyermekeket. Hogy a tieid legyenek és ne csak most, amikor megkereszteljük őket, hanem a tieid maradhassanak örökre. Kérünk, áld meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket imádságos szívvel, hogy tudjunk ezekért a drága gyermekekért mindig imádkozni. És amikor eljön az ideje, add meg, Urunk, hogy hadd hallják elsőként az édesanyáktól és az édesapáktól Jézus Krisztus nevét és a boldogság evangéliumát. Kérünk, áld meg az otthont, ahol élnek, ahol felnövekednek, oltalmad alá vedd ezeket a családokat. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Zsóka Sarolta, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hanna Zoé. Hanna Zoé, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ő pedig?
Bence.
Bence, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek családotokban. Amen. Kisunokánk, az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége és áldása legyen rajtad, hogy boldog is lehess mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet foglaljon helyet. És énekeljük a 431-es számú énekünket. 431-es számú énekünket. Ezzel kérjen a gyülekezet is áldást a kisgyermekek életére. Úristen, kérünk tégedet! 431. Maradva hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján szeretném Isten üzenetét hirdetni közöttetek ezen a vasárnapon, János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből a 19. fejezetben olvasom az első versétől a 9. versig terjedő szakaszát. A következőt találjuk itt megírva. Ezek után hallottam, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amelyik ezt mondta, Alleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az ő paráznáságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondának, alleluja, és annak füstje felment örökkön örökké. És leborult a 24 vén, és a 4 lelkes élő lény, és imádta az Istent, aki a királyi székben ült, mondván, ámen, alleluja. És a királyi székből szózat jött ki, amelyik ezt mondta, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok, és hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgésnek szavát, alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Kedves testvérek, Jézus mennybe menetele után az ő tanítványai elindultak szerte a világra, az akkori kultúrvilágnak minden irányába, és vitték a Jézus Krisztus keresztjének feltámadásának örömhírét minden felé. És megjelent a földön a kereszténységgel, megjelent a földön egy különös ember fajta. Azok az emberek, akiket úgy hívtak, hogy keresztjének, akik azt vallották, hogy minden hatalom az Istené, minden hatalom fölött áll az Isten hatalma, és Istennek kell minden dologban inkább engednünk, mint sem embereknek. Ez a magatartás, ez az erkölcsi magatartás minden időkben provokálta az emberek többségét. Mert a keresztények nem voltak hajlandók besorolni azok közé, az emberek közé, akik más erkölcsök szerint éltek. És különösképpen is provokatív volt a keresztjének megjelenése a római birodalomban, ahol a császár úgy hívatta magát, hogy ő a divus, a császároknak ez volt az egyik elő, divus Augustus, divus Nero, az isteni. Az isteni, a császár az Isten. Megjelenek a keresztjének, és azt mondják, hogy Jézus Krisztus az Isten. És megkezdődik a keresztjének üldözése. Kegyetlen üldözése. És a keresztjének menekülnek ki erre, ki arra, és viszik tovább az evangéliumot, mint amikor a pitypangnak a virágjára ráfúj az ember, és repül szerte szét. Így mentek az üldözött keresztjének mindenfelé, és vitték az evangéliumot. A gyülekezetek, amelyek megalakultak, egyre nehezebb helyzetbe kerültek, mégis. A gyülekezetek tele voltak mártírokkal, vagyonuktól megfosztott emberekkel, bebörtönzöttekkel, menekülőkkel, mert a római birodalom nem tolerálta őket. A római birodalmat jellemzi egy féktelen hedonizmus, jelszó, a hedonizmus jelszava mindig ugyanaz, testi kielégülés, élvezet, mert itt van az üdvösség a Földön. Itt kell az embernek boldognak lenni, itt van vagy a mennyország, vagy a pokol. Mintha a mai embert hallanánk. Tombol az igazságtalanság és az erőszak a Római Birodalomban, és azt is tudjuk, hogy sok keresztényt megkísértett az a gondolat, ilyen körülmények között, megkísértett az a gondolat, hogy nem érdemes talán kereszténynek lenni, ha ennek ez az ára. Mások arra gondoltak, hogy hát azért valahogy egyezzünk ki a világgal, valahogy egyezzünk ki a Római Birodalom eszméivel, etikájával, ne legyünk annyira a krisztusi tisztasághoz ragaszkodó keresztjének. Ha valahogy hozzuk közös nevezőre a világot és a kereszténységet. És kedves testvérek, ez a különös furcsa helyzet az, amiben a kereszténység leledzik az első évszázadban, nem sokkal Krisztus halála, illetve feltámadása és mennybe menetele után, már Pétert minden valószínűség szerint kivégezték, Jézus fő tanítványai, apostolainak nagy része mártírhalált hal, még egy valaki biztos, hogy él, úgy hívják, hogy János, aki nagy tekintélyű ember volt, az első keresztény gyülekezetbe, őt a Római Birodalom illetékesei száműzték egy szigetre. Patmosz szigetére, és elzárták minden kapcsolatát. És János itt a magányban, elzárva a külvilágtól, János különös kegyelmet kap Istentől. Isten megmutat neki dolgokat. Jánosnak az a kiváltsága, hogy beleláthatott a mennybe, a láthatatlan világba, és belehallgathatott a jövőbe. És ez, amit ő látott és hallott, ez került leírásra a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében. Ebből olvastam most fel egy részletet. Ő már látja a jövőt, bár még itt él, hallja a jövőnek hangjait, és leírja mindezeket. Mit lát, amikor Isten félrevonja a függönyt a láthatatlan világ és a látható világ között, és mit hall az apostol? Azt olvassuk, hogy lát egy királyi trónt a mennyben. A menny ugye a láthatatlan világot jelenti, az Isten székhelyét, az Isten körülvevő dicsőséges helyet jelenti a menny. Ide lát be, és lát egy királyi trónt. Ez az első, amiről beszámol itt, hogy ezt látja. Egy királyi trónt. És ez azért lényeges, mert a könyvből kiderül, hogy a királyi trón, természetesen ez egy szimbólum, egy kép, a királyi trón az, ami az egész kozmosznak és az emberiség történelmének az irányító központja. Ez a trón, amit lát. Az Isten trónja. A trónon Isten ül, Isten ül, de ő tulajdonképpen nem olyan értelemben nem Istent látja, ahogy mi gondolnánk, mert az Isten láthatatlan. De mégis lát valakit, akit így nevez, hogy a bárány. A Biblia olvasó emberek tudják, hogy a bárány az a Bibliában, az Új Szövetségben mindig Jézus Krisztusra vonatkozik. Arra a Krisztusra, akiben Isten látható lett. Azt mondja Jézus, aki engem látott, látta az atyát. Én is az atya egy vagyunk. János a megfeszített és feltámadott és testet öltött Jézus Krisztust látja, aki mindent irányít, akiről lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy csak egy mártír volt ott a kereszten, de kiderül, hogy Krisztus nem mártír, mert lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Krisztus Isten. Isten. Ő az, aki irányít mindent a trónról, a központból, és ő az, aki az eseményeket viszi, a földi eseményeket is a végső cél felé. A Biblia nem osztotta, és nem osztja ma sem, a görög világnézetet, hogy a történelem egy körforgás és ismétli magát. Ezt mi hívő keresztjének nem valljuk. Mi azt valljuk, hogy megy az idő a vége felé. Ez egy egyenes, amely megy a kiteljesedés felé. És azt mondja Isten szent lelke Jézusról, hogy minden ő tőle, ő általa és ő érte történik. Ő tőle, ő általa és ő tőle. Grandiózus kijelentése a Bibliának, ezt testvérek. Grandiózus kijelentése. Minden Krisztustól jön. Minden Krisztus által történik. És minden ő érte van. Róma 11.36. És ezt a központot látja János. Nagyon fontos volt ez az első üldözött keresztény gyülekezeteknek. Nagyon fontos volt ez a látomás, és ennek az üzenete. Mert ez azt jelenti, hogy itt nem össze-vissza mennek a dolgok. Itt a Földön nem össze-vissza történnek a dolgok. Ezt a Földet nem a a történelme nem a sorsnak a szeszélyes hullámai dobálják ide-oda. Itt a dolgok pontosan haladnak a kiteljesedés felé. És van valaki, aki pontosan tudja, hogy mit akar, és mi a cél. A trónon ül. Ő ül a trónon. Az ember halandó, a császárok meghalnak, ahogy valaki szellemesen mondta, a világ urai mennek, de a mi urunk jön. A mi urunk Jézus Krisztus él és visszajön. A trón körül azt látja János, hogy egy hatalmas tömeg áll, ez a látomásának a másik része. Lát egy hatalmas tömeget, egy megszámlálhatatlanul nagy tömeget, mégpedig egy olyan tömeget, amelyik örvendezik. Tele van örömmel, Isten dicsőítésével. Azok az emberek ezek, akik a mennybe jutottak, akik Isten országát örökölték, ezek ott vannak a mennybe. És ez a tömeg visszanéz a földi történelemre, ahonnan ők már kiléptek. És amikor visszanéznek azokra a dolgokra, amik a földön történtek, amik a földön végbe mentek, beleértve az üldözéseket, az igazságtalanságot, sok mindent, ami velük is történt, amikor visszanéznek, a következőt mondják. Igazak és igazságosak az ő ítéletei. Alleluja, üdvesség, dicsőség, tisztesség és hatalom az Úré, ami Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. És itt utalnak is erre, amikor azt mondja, hogy igen, ő megrontotta az ő ítéletével a nagy paráznát, és megítélte azokat, akik az ő Jézus Krisztus követőit üldözték. Megítélte a nagy paráznát. A Bibliában a nagy parázna lelki értelemben értendő, azokat az egyházakat nevezi paráznának, amelyek meghamisítják Isten igéjét, és akik lepaktálnak a világgal, és elvilágiasodnak. A nagy paráznát. Megdöbbentő, testvérek, ez az ítélet. Megdöbbentő. Megdöbbentő, amiről beszél nekünk itt a Biblia. Az egyház? Az egyház is paráznává válhat egyházak? Igen, testvérek, ma már látjuk világosan. Ma már látjuk világosan. Megkeresztelik a macskát, a kutyát, a szent keresztséggel. Vannak ilyen egyházak? A lelkész odáll is eltemeti a kutyát, testvérek. És egyházak szakadnak ketté. A világ egyik nagy egyháza ketté szakadt, az anglikán egyház, mert megválasztottak püspöknek egy olyan embert, aki elhagyta a feleségét 3 gyerekkel, és összeállt egy másik férfivel. Egy homoszexuális püspököt. És erre 1000 lelkész kilépett az anglikán egyházból. És nem tudom már hány ezerre teendő azoknak a száma, akik mint gyülekezeti tagok léptek ki. Ez csak egy kis mozaik. Hogy értsük, miről van szó. Igen, az Isten meg fogja ítélni. Mert az Isten útjai igazak és igazságosak. És megítéli azokat is, akik barátkoznak keresztény létükre a világgal, és átveszik annak az erkölcsét. Igen, az üldözött, és megvetett, és megkárosult keresztények pedig üdvösséget kapnak, ahogy mondja az ige, hogy üdvösséget ad az övéinek, üdvösséget, mert az üdvösséget, kedves testvérek, nem a világ adja. Itt megint erre kerül a hangsúly, nem a világ üdvözít. Isten üdvözít. Jézus Krisztus üdvözít. És ez az üdvösség a bűnbocsánat elfogadásával kezdődik, a megtéréssel kezdődik. Amikor te elfogadtad bűneid bocsánatát Krisztustól, és amikor átadtad életedet neki, ezzel kezdődik az üdvösség. És befejeződik az Isten örömével, a Krisztussal való nagy találkozással, amely örökké tart, az örök élet öröme örökké tart. És János, amikor a mennybe néz, belelát a távoli jövőbe, és látja, hogy Istennek minden ígérete beteljesedik, milyen fontos, hogy az Isten ígéreteit őrizzük a szívünkbe. Milyen fontos, hogy megismerjük Isten ígéreteit. Sok keresztény nem ismeri. Sok keresztény nem őrzi Isten ígéreteit, pedig az mind be fog teljesedni, testvérek. Mert az ég és a föld elmúlnak, de az Úr beszédei örökre megmaradnak. Azok be fognak teljesedni, egy szó, egy pontocska se vész el abból, amit Isten ígért az övéinek, testvérek. Érthető, hogy amikor a mennyben van ez a nagy sokaság, hiszem, hogy ti is közte vagytok. Láthatjátok magatokat? Én látom magamat. Én látom magamat ebben. Érthető, hogy ez örül ez a sokaság. Érthető, hogy a dolgokat máshogy ítélik meg föntről. Mert kedves testvérek, föntről is ennek az igének egy csodálatos üzenete ez. Ha semmi más nem viszünk, de ezt vigyük el. Fentről minden máshogy néz ki. Fentről minden máshogy néz ki. A látomásban az áll, hogy a bárány Jézus Krisztus találkozik az övéivel, mennyegzőnek nevezi ezt, és azt mondja, hogy a bárány mennyegzőjére elkészítette magát az ő felesége. Nagyon érdekes ez is. Amíg a földön élnek a hívők, a földön élő hívőket a bárány menyasszonyának nevezi a Biblia. A menyasszony az el van jegyezve. De az eljegyzés még nem esküvő. A menyasszony még nem asszony. Ezt a levél első olvasói pontosan tudták. Értették. Mert a zsidó szokás szerint először volt az eljegyzés, és utána következett egy idő az esküvőig. Ez az idő, ami az eljegyzés az esküvő között volt, arra szolgált, hogy a vőlegény megfizesse a menyasszony váltságdíját a menyasszony családjának. Amikor kifizette, jött az esküvő. És akkor lett asszony, a menyasszony. Itt ezt a képet használja János. A hívő nép már feleség. A vőlegény Krisztus kifizette az árat értük. Megváltotta őket vérével, kereszt áldozatával. Te is, én is megváltott emberek vagyunk. Krisztus kifizette az árat. Te érted, és én értem a kereszten. Ez történt. És amikor eljön a beteljesedés ideje, akkor ott van a bárány felesége, boldog nép, egy örvendező boldog nép, aminek az örömét János meg se kíséri leírni. A Biblia keveset beszél nekünk a mennyről. Nem is értenénk annak az örömnek a lényegét. Nem értenénk, mert az örömről nekünk nagyon evilági földhöz ragadt elképzeléseink vannak. De ott örök örömről lesz szó, kedves testvérek. És elhangzik a biztatás, amit János leír, mert ezt hallja, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Boldogok. Boldogok, akik hivatalosak. Amikor ezt a levelet, a János mennyei jelenésekről írt könyvét olvasták az üldözött keresztjének, akik még itt a földön éltek, akkor a szívüket betöltötte egy nagy békesség és öröm. Megéri Jézust követni. megéri az ő hűséges követésében megmaradni, megéri, boldogok, akik hivatalosok. János, mondd meg, írd le a keresztényeknek, akik akkor élnek, írd ezt le, hogy boldogok, akik hivatalosok, akik Jézus Krisztus hívását itt a földön meghallották, és hívására igent mondtak, ezek boldogok. Akkor is, amikor nagy nehezek között élnek, te is meghívott vagy, testvérem, te is meghívott vagy. Sorolj be te is az övéi közé, állj te is az övéi közé, amíg ezt nem döntötted el. Állj oda Jézus Krisztus követésébe, és ha őt követed, ha ő neki követője vagy itt a földön, ha vele élő lelki közösséged van itt a földön, akkor te is kapsz egy különös kiváltságot, ami csak Isten gyermekeinek adatik meg itt a földön is. Hogy mi is felülről láthatunk dolgokat. Azt mondja az apostol, Pál apostol, mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Mert mi hitben járunk, és nem látásban. Isten gyermekei megkapják azt a kiváltságot, hogy mi is felülről láthatjuk Isten szemével a dolgokat. És ha felülről látom az életemet, minden máshogy néz ki. A szenvedéseink, a csalódásaink, a bajaink, a küszködéseink, a betegségeink, a szenvedéseink és a halál is. Egészen máshogy néz ki felülről nézve. És boldog az az ember, kedves testvérek, aki Jézus Krisztust követi, Jézus Krisztussal jár, mert az most is megkapja ezt, hogy felülről nézheti saját életét, sorsát, értheti, mert felülről minden egészen máshogy néz ki. Ez János üzenete, ebből a könyvből sokan merítettek vigasztalást, mind a mai napig, és boldogok azok most is, itt is, akik hittel fogadják ennek az igének drága üzenetét. Amen. Kedves testvérek, a 483. ének első és negyedik versét énekeljük. 483. ének első és negyedik versét, mennybéli felséges Isten.
Mennybéli felséges Isten.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem csak Jánosnak nyitottad meg a mennyet, nem csak ő láthatta és hallhatta a jövőt, hanem megengedted nekünk is most. Dicsőítünk és magasztalunk téged, aki gondoskodtál arról, hogy amit János látott és hallott, leírásra kerüljön, és mi hittel megragadhassuk azt. Köszönjük te neked, Urunk, azt a boldog jövőt, amit készítettél a tieidnek. Dicsőítünk téged, akinek minden szavad igaz. Dicsőítünk téged, aki soha nem hazudtál, aki minden ígéretedet megtartottad, akinek ígéreteire mindnyájan számíthatunk, akik hiszünk benned. Áldunk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus, aki megfizetted a váltságot, földi mennyasszonyodért, választottaidért, a benned hívőkért, és köszönjük te neked, hogy készülhetünk mi is arra nagy boldog mennyegzőre, amikor ott leszünk majd a te országodban, feltámadott, megdicsült mennyei testben, magasztalhatunk téged, és kiteljesedhet a mi életünk úgy, ahogy azt most el sem tudjuk képzelni. Köszönjük neked ígédnek vigasztalását, bátorítását. Ha elcsüggedünk, ha megfáradunk, ha kétségek vesznek elő bennünket, kérünk, juttasd eszünkbe a te igédet. Kérünk most arra, hogy áld meg a mi szívünket, lelkünket ennek az igének üzenetével, hogy bennünk maradjon, hogy ne feledjük el könnyen. Áld meg, kérünk, otthonainkat, ahova eltávozunk majd innen. Könyörgünk hozzád minden szeretteinkért, közelben és távolban. Imádkozunk hozzád a betegekért, a szenvedőkért, kórházakban lévőkért, műtét előtt állókért. Könyörgünk betegeink orvosaiért, ápolóiért egyaránt. Imádkozunk hozzád csődbe jutott, válságos helyzetbe lévő házasságokért. Hisszük, hogy te vagy a gyógyító. Gyógyíts meg, Urunk, a házasságokat. Áld meg a gyermekeket, vállaló és nevelő szülőket, bölcsességgel, világossággal, szentséggel. És könyörgünk hozzád a gyászolókért. Azért a családért is könyörgünk, amely elveszítette azt, akit szeret, amely család a te vigasztalásodra szorul, és kérünk, hogy vigasztald is meg őket a feltámadás az örök élet reménységével. Áld meg a gyülekezetet. Mindenhol, ahol szól a te igéd, mindenhol áld meg a gyülekezeteket, ahol hallgatják engedelmes szívvel emberek a te szavadat. Maradj velünk, kérünk, a te nagy kegyelmedből, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Amen.
Magyarországon tartózkodik dr. Gerit Bajker, lelkész testvérünk, aki a hokstédei gyülekezetnek volt lelkésze, jelenleg Lár lelkésze Németországban, és örömmel kérjük őt, hogy szóljon hozzánk néhány szót. Békefi György gondnok testvérünk lesz segítségünkre a fordításban.
Kedves gyülekezet, mielőtt kedves Gerit testvérünknek átadnám a szót, hadd ragadjam én magamhoz. Szeretném a gyülekezet nevében megköszönni Sipos Ete Álmos testvérünknek, hogy itt szolgált közöttünk. Ő az, akit a gyülekezetben sokan már egyszerűen csak Álmos bácsinak neveznek. Nyitva áll nem csak a parókia ajtaja a családi kapcsolat révén, hanem a gyülekezet is mindig szélesre tárja az ajtót, és köszönjük szépen, amikor közöttünk szolgálsz. Isten erősítse meg, és tiszta szívből örülünk annak is, hogy az ő életére nem csak mi figyelhetünk oda, meg a volt gyülekezete, hanem nemrégiben a magyar, jól akarom mondani, hadd puskázzak, Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal állami elismerést kapta, amit életművére, mint lelkipásztor, mint közéleti személy, és mint életpéldát adó személy kapott meg ilyen magasrangú kitüntetést. Szívből gratulálunk hozzá. Isten áldjon. És akkor hadd adjam át lelkésztestvérünknek a szót. Dr. Gerit Ján Bajker 15 évig vezette azt a gyülekezetet, amelyikkel 20 éves a testvérkapcsolatunk. Kezdetektől ott volt velünk. Most egy másik gyülekezet hívta előtt az utolsó 5 évben, de mindig öröm nekünk is, amikor jön, meg őnek is, amikor itt lehet közöttünk. Most őnek kiadom át a mikrofont.
Áldás, békesség! Nagyon örülök, itt vagyok. Juri hat schon erzählt, vor 20 Jahren war ich zum ersten Mal hier und vor 6 Jahren zum letzten Mal.
Ahogy én mondtam is, említettem is, 15 évig volt ennek a testvérkapcsolatnak az évén, és 6 esztendő már eltelt azóta, hogy nem járhatott itt közöttünk.
Vor 20 Jahren war hier noch gar nichts und jetzt steht hier eine schöne Kirche.
20 évvel ezelőtt még nem állt itt semmi, és Istennek hála, ebben a szép templomba lehetünk.
Wir feiern in Deutschland heute Erntedankfest an diesem Sonntag.
Németországban ma aratási hálaadó, betakarítási hála ünnepet tartunk országszerte.
Und ich grüße euch mit dem Wort für diesen Sonntag aus Psalm 145. Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
És ebből az alkalomból a 145. Zsoltár 15. versével köszöntöm a gyülekezetet. Mindenki szemei te rád vigyázzanak, és te idejében megadod eledelüket.
Wie ihr vielleicht wisst, ist am 3. Oktober unser Nationalfeiertag. Vor paar Tagen.
Bizonyára ismert ez itt is. Október 3-a Németországban nálunk nemzeti ünnep, az újraegyesítés napja.
Und jedes Jahr am 3. Oktober erinnern wir uns an die Flüchtlinge etwa, die hier in Budapest aus der DDR gekommen sind.
Ezen az ünnepen országszerte mindig a magyarok neve is szóba kerül, mert megemlékeznek arról, hogy hogyan dőlt le a fal, és hogyan jöttek magyarok is Németországba.
Ich glaube, ich habe es in der Predigt auch gehört. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt, ist ein Satz von einem deutschen Bundespräsidenten.
Ahogy érteni véltem a prédikációban is elhangzott, hogy ennek a világnak az urai mennek, de Isten a hatalmas marad.
Die Herren dieser Welt, die sagten, man kann eine ganze Siedlung bauen ohne Kirche, sind gegangen.
Azok az urak, akik egész 55 ezeres lakótelepet építettek fel templom nélkül, már elmentek.
Und heute gibt es nicht nur eine, sondern sogar mehrere Kirchen hier in Békásmegyer.
És hál' Istennek nem csak egy, hanem több templom is van már ezen a területen.
Ich darf ab heute Abend an einer Tagung über den Heidelberger Katechismus in Berekfürdő teilnehmen.
Berekfürdőn vehetek részt egy megbeszélésen, konferencia sorozaton, amelyik a heidelbergi katechizmust tárgyalja.
Aus 10 Ländern sind wir ungefähr 20-25 Leute, die 3 Tage über den Heidelberger sprechen wollen.
Körülbelül 10 országból jövünk össze reformátusok, akik a mi hitvallásunkról fogunk konferenciázni.
Und am Donnerstag hoffe ich wieder hier zu sein in der Bibelstunde in Csillaghegy.
Remélem, hogy csütörtökön sikerül visszaérkeznem, és akkor a csillaghegyi délelőtti istentiszteleten veszek részt.
Und wenn ihr wollt, werde ich dann ein bisschen mehr über die Kirchen in Deutschland und Holland erzählen.
Csütörtökre sok kínálat hangzott el, de hogyha valaki csütörtök délelőtt 10 órát választaná Csillaghegyre átjönni a Biblia órára, ott Geritet is lehetne hallani, mert a németországi egyházakról szeretne ott röviden ismertetőt mondani.
Alle Augen warten auf dich, Gott, und du gibst zur rechten Zeit.
Minden szem te rád tekint, Urunk, és te mindent megadsz nekünk időben.
Hier in Deutschland und überall.
Itt Magyarországon és Németországban is, de mindenütt.
All das Bekeség, Isten veletünk. Veletek.
Isten veletek, ja, korrekt. Hiba nélküli. Egy valamit hadd legyen szabad mondanom. Olyan sokszor imádkozunk betegeinkért, és olyan sokat imádkoztunk presbiter testvérünkért is, Tóth Zoltánért is, aki nagyon nehéz műtéten esett át, és nagyon sok betegség kínoszta, és hál' Istennek ma itt lehet közöttünk. Áldjuk az Úr nevét érte.
Kedves testvérek, ének szóval kezdtük az Isten tiszteletünket, és úgy is fejezzük most be. Az ének, amelyet éneklünk, a már énekelt 483. dicséretünk. Ennek a dicséretnek a 15. és 16. versét fogjuk most énekelni, amely visszavezeti a mi gondolatainkat az elhangzó igehirdetésre. Tehát a 483. dicséretünk 15. és 16. versét énekeljük, hogyha pedig dicsőséges néked.